beültetésképpen, bizonságtételképpen ad mondjuk a testvéreknek. Először is ez furán hat, így még nem éreztem magam, de minden testvérből legalább szó szerint másfelet, vagy inkább kettőt látok, úgyhogy tele van a gyülekezet az én szemeimmel, de amúgy is szép létszámmal vagyunk, hála az Úrnak. Illetve nagyon tetszett nekem az, amit már közel 4 évvel ezelőtt itt a gyülekezetben tapasztaltam, húsvét kapcsán, azzal a köszöntéssel köszöntöttük egymást, amivel Ádám bácsi is, és megpuszítottuk egymást. Én ezt nagyon sajnálom, hogy ezt a szent csókot kihagyjuk délbe, de majd egyszer pótolni fogjuk, de a testvérek megpuszíthatják majd egymást. Amikor gondolkodtam ezen a mai szakaszon, akkor rájöttem arra, amire már Harvány utaltam nagypénteken is, hogy nem lehet különválasztani a húsvét ünnepét nagypéntektől. Ez a Kolossai levél részlet is pontosan erről beszél, és ezen imórában is nagy örömömre előjött. Szorosan összetartozik ez a kettő. Amikor nagypénteken a Golgotán időzünk, és ezt tettük pénteken, akkor lelki szemeinkkel már láttuk az üres sírt. És amikor megállunk az üres sírnál, akkor visszaemlékezünk a haláltusára, és visszaemlékezünk Jézus Krisztusnak a keresztjére. Nagypénteken Jézus Krisztus megdicsőítette az ő atyát azzal, hogy engedelmeskedett neki. Az imórában is előjött ez az igevers, és még bennem csengett éjszaka is József testvérnek a nagypéntek imádsága, amikor a Krisztus himnuszból idézte, hogy nem tekintette ragadománynak azt, hogy ő egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, rabszolgai formát vett fel, emberekhez hozzánk teljesen hasonlóvá lett, megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Megüresítette őt magát, elvégeztetett a küldetés. Mindezt önként és szeretetből tette, de nagyon-nagyon komoly harc volt ez még neki is. A világ történelmnek a legsúlyosabb és a legnehezebb imádságát azt Jézus Krisztus mondta a Getsemánéban. Spurgeon egyszer azt mondta, hogy ha azt látom magamon, hogy nem tudok sírni, akkor elolvasom a Passió történetet, elolvasom Jézus Krisztus Getsemáné kért imádságát, és csak zokogni tudok rajta. A legsúlyosabb imádság, amit olvashatunk, az ott hangzott el Getsemánéban, amikor letette az ő akaratát, és nagyon hangsúlyozom azt, mert van egy-két ilyen teológiai nézet, ami azt hangoztatja, hogy Jézus Krisztus nem volt önálló akarata, volt önálló akarata, volt saját akarata, de ezt kész volt letenni, és kész volt alárendelni az ő Istenének. Jézus nagypénteken megdicsőítette Istent, az ő atyát, ahogy a főpap imádságban a János 17-ben is olvashatjuk, megdicsőítettelek téged azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy elvégezzem, és ez a keresztfán, ez Golgotán csúcsosodott ki. Megfigyeltem egy nagyon érdekes részt ebben a Getsemáné kert imádságban. Lukács 22-től szódalapozunk, vagy lehet, hogy tudjuk fejből is. Én hadd kérdezzem meg a testvérektől azt, ez teljesen újólag hatott rám most, hogy mikor erősítette meg az imádság közben az angyal Jézus Krisztust? Tusakodás közben. De azután, ezt meg is kereshetjük, Lukács 22, amikor kimondta azt, hogy atyám, legyen meg a te akaratod. Rögtön a következő, amit olvashatunk erről, az, hogy Isten mozgósította az ő követét, és megerősítette az ő fiát. Ezután, hogy kimondta, hogy legyen meg a te akaratod. Ez egy roppant fontos dolog. Bevallom, a testvéreknek sokszor van úgy, hogy amikor háttal állok Istennek, vagy legyintek az ő akaratára, amit tudom, hogy mi lenne az ő akarata, de ezt nem veszem komolyan, és vannak saját spekulációim, saját elképzeléseim, és sokszor ehhez kérem Istennek az erejét, és látom azt, hogy nem jön, és azt tapasztalom, hogy nem jön. Mert az én nézetemhez és az én véleményemhez akartam. Akkor jön az erő, akkor fog jönni az erő, ha ki tudom azt őszinte szívvel és hittel mondani, sőt kérem azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, mert az számomra a legjobb. Még belegondolni is borzasztó, hogyha nem lenne az, hogyha nem mondta volna ki Jézus azt, hogy legyen meg a te akaratod. Ezzel a gondolata nem kell nagyon eljátszani, mert nem így történt, de még belegondolni is borzasztó, hogy mi lett volna, ha Jézus azt nem mondja ki, hogy legyen meg, atyám, a te akaratod. Van egy megdöbbentő igevers a zsidókhoz írt levélben, ami így szól, jól lehet ő a fiú, megtanulta szenvedéseiben az engedelmességet. Ez egy nagyon nehéz igevers, nagyon nehéz gondolat. Jól lehet ő a fiú, szenvedéseiben megtanulta az engedelmességet. Arra jutottam, hogy egy dolog kimondani a mennyei dicsőségben azt, hogy igen, atyám, megyek, ez sem egyszerű. De amikor fölvette a hústestet, az embertestet, amit meg lehet ölni, ami tud fájdalmat érezni, megüresített létformát vette föl, és akkor is azt mondta, várva Júdásnak az áruló csókjára, hogy atyám, ekkor is vállalom és megyek, ez teljesen különböző. És nagy a különbség, és Jézus mind a kétszer megtette. Ott fönt a mennyei dicsőségben is, ahol mi azt mondanánk, hogy ott könnyű kimondani, de a kertben is, tusakodás közben, amikor mindenki elhagyta őt, akkor is kimondta azt, hogy megyek és vállalom. Van úgy, hogy mi is talán kimondunk ígéreteket, akár a bemerítő medence mellett is, amikor nincsenek rajtunk különféle nyomások, amikor nem égünk különféle kísértéseknek a keresztüzében. Kimondunk különféle ígéreteket, de mi van ezekkel akkor, amikor apró pénzre kéne ezeket váltani, és a gyakorlatban kéne ezeket megélni? Akkor sokszor az van, hogy Uram, küldj valakit, csak ne engem, vagy küldhetsz engem, de majd később. Mindannyian élünk át ilyen helyzeteket. Ugye lehet, hogy elénekeljük azt az éneket, aminek most az egyik verszakát én leírtam. Jézust követem, nincs visszaút, biztos ismerjük ezt az éneket. Még azt is kimondjuk, ha nincs is társam, akkor is követem őt. Ezt nagyon könnyű elénekelni, és nekem is nagyon könnyű elénekelni, de ezt megvalósítani nagyon nehéz. Sőt, ezt jól látni, ez egy ígéret ez az ének, és fogadalom. Ha nincs is társam, akkor is követlek Jézus. A fiatalok tudják azt, hogy van egy ének, amivel elég sok bajom és problémám van, de magam miatt, nem az ének miatt, az ének gyönyörű. De nem tudom teljesen tiszta szívből énekelni a refrénnek az állandóan visszatérő refrén mondatát, hogy minden nap csak érted élek. Ez igaz? Minden nap csak érted élek. Jézus azt akarja, nem azt akarja, hogy ne énekeljük ezt az éneket. Azt akarja, hogy komolyan vegyük, amikor énekeljük. És ne csak komolyannak érezzük, és komolyan vegyük, amikor elénekeljük, amikor meg kell valósítani, akkor is mutatkozzunk, akkor is tegyük ezt meg. És akkor is mutatkozzon komolyság, amikor meg akarjuk ezt élni, a nem szeretem napokon is, akkor is, amikor vizsgázik a hitünk, és hát gyakorlatilag minden nap vizsgázik a mi hitünk. Mindig vannak olyan helyzetek, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy milyen értékrend szerint élünk, hogy ki a mi urunk, és kit követünk. Jézus Krisztus megdicsőítette az atyát azzal, hogy nagypénteken engedelmeskedett neki, és húsvétkor Isten megdicsőítette az ő fiát azzal, hogy feltámasztotta őt. Ez a húsvét reggel válasz a nagypéntekre. Ezt még egyszer szeretném, mert ez az egyik központi gondolat a mai délőttnek. Jézus Krisztus nagypénteken megdicsőítette atyát azzal, hogy meghalt értünk, és ez volt a válasza Istennek, hogy ő pedig megdicsőítette húsvétkor az ő fiát azzal, hogy feltámasztotta. És ez egy érdekes gondolat, és itt is érdemes megállni, hogy nem a mi dolgunk a saját magunknak a feltámasztása, nem a mi dolgunk az, hogy kihozzuk saját magunkat a bűneinkből, mert nem tudjuk levetni a láncainkat, csak erőlködni tudunk. Az életre keltést, a szellemi életre keltés az Istennek a feladata, és ő ezt kész megtenni, akarja is megtenni, meg is tudja tenni, és ezt kész is megtenni. A Gecsemánéban is letette az ő szívét, az ő életét az ő atyának a kezébe Jézus, és a kereszten is az ő lelkét letette Istennek a kezébe. És ugye elgondolkodtam ezen testvérek, hogy a mi életünknek a helye, a legjobb helye az Isten kezében van, ahol Jézus tette az ő szívét és az ő lelkét. A legnagyobb biztonságban a mi életünk mennyei atyánknak a kezében van. Mai világunk pont a fordítottja ennek, ugye, erről szól, hogy én, engem, nekem, hogy majd én felépítem saját magamat, nagyon sok ilyen emberrel találkoztam már, hogy megfarigcsálom magam, és hát próbálok magamból valamilyen tűrhető figurát alkotni. Jézus pedig azt mondja, és az evangélium azt mondja, hogy ha engedelmeskedek Jézusnak, akkor ő fel fog engem építeni, hiszen én nem tudom magamat felépíteni. Nem tudom magamat megszabadítani a különféle láncok alól. De még egyszer mondom, Jézus ezt kész és képes megtenni. Nincsen újjászületés, ahogy erről pénteken is volt szó, az egónak, az énnek a halálba adása nélkül. Ahhoz, hogy valami megszülethessen, az előtte meg kell halnia valaminek. Nincsen húsvét nagy péntek nélkül, nincsen megdicsőülés halál nélkül. El kell oda jutnia, hogy mindennel, ami van érzelmeimmel, gondolataimmal, indulataimmal, Jézushoz jövök, mert rá van szükségem. mindenestől, ahogy vagyok szöröstül, bőröstül, ahogy ő megalkotott engem, rá van szükségem. Aki fölismeri azt, hogy halálra méltó, azzal tud Isten valamit kezdeni. És el kell felejteni azt, hogy én egy jó ember vagyok. Ugye a római levélben, ez nagyon kevés a trón előtt, a római levélben tudjuk azt, hogy hány jó ember van ezen a világon. Azt mondja Pál, hogy egy sincsen. Az kap kegyelmet, aki beismeri azt, hogy az életem semmi Isten nélkül, és szükségem van kegyelemre. Nagypénteken tökéletes áldozat történt, tökéletes halál történt. Nagypénteken az első hallásra furcsán hangzik, hogy tökéletes halál, de ez történt. Hogy átnéztük pénteken, hogy hányféle szövetségben közeledett Isten felénk, hányféle szövetséget kötött az emberekkel. De ezek mind tökéletlenek voltak, és mindegyiket felrúgtuk, és nem tudtunk vele élni. Ez a szövetség, amit itt Jézus Krisztus kötött, ez tökéletes, és ebből fakad élet. És a délelőtti húsvét igehirdetésben kicsit más megközelítésből szeretném megnézni ezt a mai szakaszt. Kicsit inkább, ahogy az előbb is mondtam, nagypénteknek a fényében szeretném ezt megnézni. Nagypéntek emlékeztet bennünket a lázadó emberre, aki harcol Isten ellen. Nagypénteken látszólag, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, látszólag úgy tűnik, hogy az ember harcol Istennel. Úgy tűnik, hogy mi megöljük őt, és úgy tűnik, hogy nagypénteken vereséget szenvedett Jézus Krisztus. Így tűnik ez a nagypéntek. De nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy csak tűnik, mert nagypéntek igazából arról szól, hogy Isten küzd, és Isten harcol, de nem ellenünk, hanem értünk. És nem mi harcolunk Istennel, hanem ő harcol értünk. Van egy ilyen ifjúság ének, hogy Isten harcol, értünk emeli fel erős karját. Nagyon fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a sátánt a sátán fegyvereivel nem lehet legyőzni. Jézus legyőzte nagypénteken a sátánt, de nem a saját fegyverével. Békétlenséggel nem lehet legyőzni. Szeretetlenséggel nem lehet legyőzni. Haragot haraggal nem lehet legyőzni. Ez a sátának a fegyvere és a sátának az eszközei. Azt olvassuk, hogy a félelem kiűzi a félelmet. Nem ezt olvassuk. A teljes szeretet űzi ki a félelmet. Amikor én megpróbálok a sátának az eszközeivel és a sátán fegyverével harcolni, akkor ilyenkor igazából hatványozódik az ő ereje. Amikor úgy gondolkodik, hogy valaki engem megbántott, akkor én még inkább visszabántok, ilyenkor én nem győztes vagyok, még hogyha győztesnek is érzem magam, ahogy kikerekedek egy párharcból, ilyenkor legyőzöttek vagyunk, nem pedig győztesek, mert ilyenkor a sátán fegyvereivel harcolunk. Ez nagyon fontos, és fontos megjegyezni is, és fontos ezt így beépíteni az életünkben. Máté 27:45-öt hadd olvassam fel. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. Ugye mi olvasható ezelőtt az igevers előtt, a nagy némasság és a nagy sötétség előtt? Az olvasható, hogy szenvedés, kicsúfolás, leköpés, megverés, félreértés, ezek olvashatóak. És ezután pedig, hogyha felolvasok az 51. igeverset is, ezt meg is teszem, és íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak, bizony Isten fia volt ez. Jézus Krisztus halála előtt, vagy halála után hatalmas csönd lesz. Azt olvashatjuk, hogy a 45. vers előtt tombol a sátán. Nagyon hangos, kiabál, fitogtatja az erejét, és úgy sem, mintha valaki nagyon erős lenne. És amikor meghal Jézus, azután csönd van. És addig a sátánnak az erői tomboltak, a halálnak az erői tomboltak, és mikor Jézus Krisztus meghal, azután pedig micsoda erők szabadulnak fel. Megnyílnak sírajtok, és föltámadnak halottak. Amíg Jézus élt, addig a halál erői tomboltak, utána pedig az életnek az erői. Azért is olvastam fel ezt a kolossi szakaszt, mert nagyon jól össze tudja kapcsolni húsvét üzenetét nagypéntekkel. Egy testvér mondta el azt, hogy egy céget vezetett, nem túl nagy céget, de amikor megromlott a feleségével a kapcsolata, ő volt a könyvelő a cégben, akkor hát direkt úgy könyvelte az utóbbi időben a dolgokat, hogy az APEC rászálljon erre az emberre, és utána elváltak, így is történt, és hát sikerült ennek a férnek, ennek a cégvezetőnek elintézni azt, hogy részletekben ezt az órási adó, vagy ezt a felhalmozott adósságot, ami a nyakába szakadt, ezt részletekben tudja kifizetni, és elmondása szerint szinte sírt, amikor az utolsó csekket fel akart adni, és az volt az APEC-től a válasz, hogy már így is túlfizetés történt. És ezen a képen így elgondolkodtam, hogy a bűneset óta, és ezért is a Kolossé levél, a sátán az adós levelünket azt az arcunkba nyomja napi szinten, és ott lebegteti az arcunkba a vádló levelet. És azt mondja, hogy hozzám tartozol, az enyém vagy, felázatál az Isten ellen, és a bűn zsoldja a halál, hozzám tartozol. És Jézus Krisztus fölvitte ezt az adóslevet a keresztfára, megszűnt a deficit, és ha akarunk ezzel a lehetőséggel élni, akkor szabad az út az Atyához. És nem kell, hogy vádoljon se a saját lelkiismeretünk, se a sátán, hiszen a vádlólevél szét van tépve, ezt mondja Isten igéje. Van egy gyönyörű ének, nincs többé vád, rémes halál, Krisztus bennem él most már, és bölcsömtől a síromig ővele eldőlt sorsom is. Sem nem pokol, sem emberek kezéből már ki nem vehet senki. Míg visszatér, vagy mennybe hív, nagy diadalban részesít. Jézus nem vádolt senkit a kereszten sem. Sőt, azt olvashatjuk, hogy imádkozott azokért, akik őt megölték, és azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És mi is sokszor vagyunk így, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekszünk igazából. De jöhetünk Jézus Krisztushoz. Isten nem csak elrendezte az adósságunkat, de Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ezt is mondta. Nem csak azt mondja, hogy elveszi az adósságunkat, de még ajándékoz is, sőt arra is képessé tesz, hogy ezeket az ajándékokat tovább is tudjuk adni. Pont az előbb említett testvér mondta, hogy olyan jó volt, hogy az összeg, amit addig az apjáknek fizetett, most már gyülekezetnek adja. Mert rájött arra, hogy ezt jó helyre és oda ajándékozhatja. Fontos azt is meglátnunk, hogy Istennek mi nem tudunk törleszteni. Csak a hálánkat tudjuk kifejezni hála áldozattal, amit neki adunk. De menjünk tovább. Máté nagyon jól kielezi ebben a húsvéti leírásban azt, hogy két világ csapott össze nagy pénteken. Nézzük meg, hogy melyik ez a két világ, 62-től. Másnap a péntekre következő napon összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta, 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, aztán azt mondják a népnek, föltámadta a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta, van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, olyan tudjátok. Erről elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Ma is nagyon sok kételkedő ember van, aki nem hiszi el Jézus Krisztus feltámadását. Egy történetet hadd osszak meg a testvérekkel. Presbiter kérdezte azt a paptól, hogy mondja meg, tiszteletes úr, ön elhiszi a feltámadást? És azt mondta, bocsánat testvérek, kérhetném, hogy éneklünk egy éneket, köszönöm. Thank you. testvérek, akkor még egy 5 percig folytatnám, viszont ülve, hogyha ezen nem botránkoznak meg a testvérek, ez minden fontos dolgot jó, hogyha meg tudunk nézni. Megköszönöm. Szóval ez a megdöbbentő történet, ez úgy hangzik, sajnos egy igaz történet, hogy a presbiter megkérdezte a lelkipásztorát, hogy tiszteletes úr, ön elhiszi a feltámadást? És az volt ez a szörnyű és megdöbbentő válasz a lelkésznek, hogy kell ennek a marha népnek mondani valamit. Vagy ugye amikor valakik azt mondják, még talán templomba is járnak, hogy a temető mellett, hogy nem jött még onnan senki vissza, ezek nagyon szomorú dolgok, amikor ilyeneket lehet hallani. És ugye elgondolkodtam rajta, hogy a feltámadás hit igazi akadályai nem Istenben vannak, hanem bennünk vannak. A feltámadás hitnek az akadályai. Mert aki nem akar hinni, az nem is fog hinni. Mi emberek nagyon szeretünk a különféle helyzeteknek az urai lenni, hogy úgy kézben tartsuk a dolgokat, hogy irányítsuk a dolgokat. És nagypénteken ez úgy tűnik, hogy az elején sikerült is. Amikor az emberek, akik már nagyon várták, hogy végre ezt a Jézust sikerül megölni, végre találtak két hamis tanút, aki egybehangzóan vall ellene, végre sikerült meggyőzni Heródest is, végre sikerült meggyőzni Pilátust is, addig csűrték, csavarták a dolgokat, amíg sikerült elintézni azt, hogy Jézus Krisztust megöljék a kereszten. És ha valaki riportot készített volna Annásékkal, Kajafásékkal és ezekkel a papi vezetőkkel, akkor biztos, hogy azt mondták volna, hogy uraljuk a helyzetet. És kontrolláljuk a dolgokat. És aztán három nappal később jött a hír, hogy megnyílt a sír és eltűnt Jézus teste. Akkor is mindig próbálták uralni a dolgokat és uralni a helyzetet különféle hazugságokkal. És valóban így van, hogy a feltámadásba vetett hit akadályai bennünk vannak, nem Istenben, sőt az isteni erők megnyilvánulásainak akadálya is nagyon sokszor bennünk vannak, nem pedig Istenben. Ezek a római katonákon is gondolkodtam, hogy megkapták az ezüstjüket, és emeli a pénz mellé megkapták a félelmet, megkapták egy életük végig tartó lelkiismeret fordulást, bizalmatlanságot, békétlenséget, sok mindent kaptak a pénz mellé, különféle félelmeket, délután majd erről lesz szó. Ma emberének is választani kell, hogy mi is választottunk, és hogy naponta választunk, hogy leszállunk a tárkolt trónról, és átadjuk Jézusnak a helyet, vagy pedig nem. Olyan szánalmas minden hazugság, amit itt olvashatunk a 28. rész 13. versében, hogy azt hazudják a katonák, hogy amikor éjszaka aludtunk, akkor jöttek a tanítványok és ellopták. Annyira szánalmas ez a hazugság is. Ugyanis önmagának mond ellent. Mert ha aludtak, akkor hogyan látták meg a tanítványokat? Ha meglátták a tanítványokat, akkor miért nem akadályozták meg? Tehát nagyon szomorú ez, amikor valaki fölvállaltan szembe megy Istennel, és elkezd ellene dolgozni. Lehet, hogy ma is úgy vagyunk itt, hogy kételkedünk. Persze nem a feltámadásban, de mondjuk Isten erejében, szeretetében kételkedünk. Nagyon őszintén el kell mondom a testvéreknek, hogy éjszaka folyamán rengeteg kérdésem volt, hogy Uram, ez most miért van, amikor szeretnék szolgálni, kérlek add, hogy ne a sátán győzzön, hanem győzz le őt. És sok kérdésem volt benne, és valahogy a sátán próbált azt a szívembe elhelyezni azt a magot, hogy vonjam kétségbe Isten szeretetét. És Isten visszakérdezett, hogy drága gyermekem, elhiszed azt, hogy nem tévedek? És ma reggelre tudtam csak kimondani azt, hogy elhiszem, Uram, hogy nem tévedsz. Azt kérdezi ma tőlünk Isten, hogy akarunk-e hinni, vagy sem. Ilyen egyszerű kérdést tesz föl. Hogy meggyőzhetőek vagyunk általa, Isten által, vagy sem. Hogy hazugságok kellene, különböző félelmek, vagy pedig békeség, bizalom, biztonság. Húsvét minden embert választás elé állít, és választás elé kényszerít. Tamás is hitetlenkedett, róla is, főleg róla lesz szó délután. Mi volt, és Jézus tudta ezt, hogy hitetlenség van a szívében, és meg akarta őt keresni, nem akarta ezt annyiba hagyni. És mi volt Tamásnak az egyetlen kitéte, hogy mikor fog hinni? Így van, ha érintheti a sebeit. És érintette? Nem. Nem kellett neki. meglátta és kimondta azt a mondatot, hogy én Uram és én Istenem. És ide akar bennünket elvezetni Isten, amikor nem biztos, hogy a sebeket akarjuk nézni, hanem egyszer látjuk őt, ismerjük őt, vele élünk, és nála biztonságban van az életünk. Egy vallás sem hirdette azt alapítójáról, hogy meghalt volna és feltámadt volna, vagy hogy megváltó halála lett volna a vallás alapítónak. Miért találtak ki volna ilyet a tanítványok? Miért haltak volna meg egy általuk kitalált hazugságért? Minden így történt, ahogy le van írva. És ebben 100%-ig megbízhatunk. Mi, akik naponta beszélgetünk Istennel, és tapasztaljuk őt, pontosan tudjuk azt, hogy ő élő valóság. Nagyon szerettem azt a választ, amit Hálógy Gyula testvértől kérdeztek meg, amikor a teológiára jelentkezett, hogy kicsoda neked Isten, és azt válaszolta, hogy az a valaki, akivel reggel beszélgettem. Hogy ez a valódi isteni kapcsolat, amikor tapasztaljuk Istent. És nem kell nekünk bizonygatni, hogy ő létezik, mert tudjuk azt, hogy ő létezik. Sebek nélkül is tudjuk, mert tapasztaljuk és érezzük őt. Ne legyünk olyanok, mint az emmausi tanítványok, a tört reményű, összetört reményű tanítványok, örömtelen, bizalmatlan és csüggedt tanítványok, akik emiatt már nem is voltak tanítványok. Aki akar hinni, annak nem akadálya kő. Nem akadálya az asszonyi törékenység. Elindulnak, talán végig se gondolják, hogy mi lesz azzal a kővel, úgyse tudják elhengeríteni. Nem filóznak ilyen akadályokon. Mert aki akar Jézussal találkozni, annak se a kő, repül a kő is akkor. A kő sem jelent akadályt. Olyan jó ezt megtapasztalni és átélni, amikor Isten azt mondja nekünk, hogy tudom, hogy a fiamat keresed, és ő nagyon szereti az akadálytalanítást, a legkülönfélebb akadályokat eldobni az életünkből és az utunkból. És azt mondja nekünk is, amit az asszonyoknak, hogy ti ne féljetek. Nagy kérdés, hogy Jézus kell nekünk, vagy bizonyítékok, egy kis nyugalom kell nekünk, vagy minden értelmet meghaladó békesség. Szimpátiára van szükségünk, vagy szeretetre, a magunk igazát keresünk, vagy az ő igazságát. Ezek fontos kérdések, és jó ezeket föltárni Istennek, és vele keresni ezekre a válaszokat. Szeretném, hogyha el tudnánk csöndesedni, és hálát adni azért a csodáért, amit tapasztalatunk, amikor az üres sír mellett állunk, és fél szemünkkel visszatekintünk a Golgotára, adjunk ezért a kimondhatatlan csodáért hálát, és mindannyiunk nevében Révész Árpád testvért hadd kérem hangos imádságra.